Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz rakéták percek alatt elérhetik Európa bármely részét, a fenyegetés napról napra nő, nem lehetünk naivak, ezt mondta a NATO főtitkára. Mark Rutte kiemelte, az amerikai elnök számára elsődleges cél az ukrajnai háború befejezése, ezért tárgyalásokat folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és az Egyesült Államok részvételét ígérte Ukrajna biztonsági garanciáiban. Moszkva soha nem ellenezte Ukrajna esetleges Európai Uniós csatlakozását, a NATO viszont más kérdés, az elfogadhatatlan lenne, jelentette ki az orosz elnök Pekingben. Vlagyimir Putyin hozzátette azt is, lehetséges a konszenzus elérése Oroszország és Ukrajna biztonságának garantálásáról. A kínai fővárosban tett látogatása során az orosz államfő tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A találkozó során Putyin azt is hangsúlyozta, hogy semmi alapjuk nincs azon vádaknak, miszerint Oroszország a jövőben támadást tervezne az Európai Unió tagállamai ellen. A magyar-kínai gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyal Pekingben Szijjártó Péter. Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt, a világ ismételt blokkosodása helyett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe, ahol részt vesz a győzelemnapi parádén is. Brüsszel több mint 20 éve ígéri a nyugat-balkáni országoknak az EU-s csatlakozást, mondta Bóka János, hozzátéve itt az idő, hogy betartsák ezen ígéreteket, máskülönben a szervezet elveszítheti hitelességét abban a térségben. Az Európai Uniós ügyekért felelős magyar miniszter Koppenhágába utazott, ahol informális találkozót tartanak. Várhatóan három témát vitatnak meg, az EU bővítését, a jogállamisági kérdéseket és a belső reformokat. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 1/10, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság 4%-kal bővült, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. Az idei első fél évben a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint 1%-kal elmaradt a 2024 azonos időszakitól. A legfrissebb adatok szerint az árrés csökkentéssel az évelei árakhoz képest a drogériai termékek átlagosan 26,6, az élelmiszerek pedig 19,6%-kal lettek olcsóbbak, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookon. Zsigó Róbert szerint az évelején azért szabadultak el az árak, mert a multik nyerészkedtek az extra profittal. Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya matricák értékesítésében, közölt az Építés és Közlekedési Minisztérium. Az intézkedés hatására kevesebbet fizetnek a vásárlók a matricáért, és kevesebb jutalékot fizet az állam a matricákat értékesítő partnerek felé. További 869 új Credo autóbusz szállíthat a Kraftex Kühne csoport a Volán flottába, közölte a MÁV ZRT. 131 forgalomba állt a nyáron, a most bejelentettek közül 269 darab még idén, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. Ezzel teljesül az évelején megfogalmazott 10 miniszteri vállalásból az a pont, amely 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott. Szeptember 15-től elkezdődik az M1-es autópálya hadsávosa bővítése 60 km hosszan, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a közlekedési infón közölte, 3 év alatt fejeződhet be a 800 milliárd forintos beruházás, emiatt teljes korlátozások és lezárások várhatóak, valamint az autósoknak kedvezőbb matricárak. A generációváltás ösztönzésére megjelent az a 22 milliárd forint keretösszegű visszanemtérítendő támogatás, amelyre november 20-ától lehet majd beadni a kérelmeket, jelentette be az agrárminiszter a Tárca Facebook oldalán. Nagy István kiemelte, a kiírás célja, hogy az átadásba bevont gazdaság működtetése, ezáltal a termelés zavartalanul folytatódjon, 4 és 20 millió forint közötti támogatás igényelhető. A kormány idén 13. alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diákmunkaprogramot, amelyben 30 ezeren vettek részt, ismertette Comba Sándor. 4600 munkáltató közel 5 milliárd forint támogatást vett igénybe, mondta el a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az állásbőrzék és képzési programok mellett szeptembertől vállalkozóvá válás segítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul a Dunai Vasművold dolgozóinak. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott Dunafer dolgozók elhelyezkedését. Végül az időjárásról. Kezdetben több felé, később már csak helyenként fordulhat majd elő zápor, zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Szabó Sipos Máté, az Egri Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. A karmester éppen 30 éve tette be a lábát Egerbe, és a város azóta sem ereszti. Pedig munkái mindig voltak bőven. Amikor friss diplomásként 1995-ben először találkozott az egri szimfonikusokkal, hogy a szokásos Strauss estet elvezényelje, akkor éppen a Nemzeti Énekkarban énekelt, de később tanította a Zeneakadémián, irányította a debreceni Kodály kórust, majd az Operaház karigazgatója és karmestere lett, aztán újra Debrecen következett, ahol a Kodály kórus mellett a Csokonai Színház opera tagozatát is vezette. Ez év áprilisától a Kóta elnöke, s még számos teendője mellett, sőt inkább előtt, rendületlenül vezeti az Egri Szimfonikus Zenekart. Beszélgetünk a 30 évről, a hivatásos kontra amatőr státuszról és az elért eredményekről. Közben bele-bele hallgatunk a zenekar által játszott művekbe. Kezdjük mindjárt egy Strauss darabbal, hiszen 30 éve is ezzel kezdődött Szabó Sipos Máté és az Egri Szimfonikus Zenekar története.
Thank you.
Mikor kerültél Egerbe?
95-ben, mikor a karmesteri diploma koncerten volt, akkor az Egri Szimfonikus Zenekarhoz a vezetőségből pár ember eljött megnézni ezt a diploma koncertet a Zeneakadémiára, mert éppen karmestert kerestek, nem volt vezető karmesterük, és akkor kaptak egy tippet, hogy esetleg engem érdemes megnézni.
Tehát ez egy célzott út volt.
Ez egy célzott út volt, igen, célzott út volt, és aztán kaptam egy meghívást a Strauss estre azon a nyáron, 95-ben, úgyhogy pont 30 éve volt egy Strauss koncert, ami után már az őszt is együtt muzsikáltuk, és aztán hivatalosan a következő év január 1-től ki is neveztek az Egri Szimfonikus Zenekar művészeti vezetőjének.
Ami 1996 január
1-e. Ami 96 1-e. január 1, de hát tulajdonképpen 95 nyarától már folyamatosan együttműködünk.
Uh-huh. Tehát 30 éves jelenlét ez már Egerben.
Hát ez most már igen, 30 éves.
Gondoltad volna, hogy ilyen hosszú időt eltöltesz egy zenekar mellett, ráadásul egy vidéki városban, alapvetően budapestiként?
Nem gondoltam, és ugye közben az élet sok mindent hozott, és számtalan munkám volt, és számtalan helyen dolgoztam, ráadásul úgy is, hogy teljes főállásba, tehát nem mindig volt egyszerű megoldani ezt, de valahogy az egriek habitusa, és az a munka, amit ott csinálunk 30 éve, az mindig olyan volt, hogy oda szívesen szakítottam időt, és nem akartam elvágni ezt a szálat, és tulajdonképpen boldog vagyok, hogy nem is vágtam el, hiszen a mai napig együttműködünk, és nagyon sok szép dolgot csináltunk ezzel a 30 év alatt.
Akkor, amikor jött a felkérés, akkor tulajdonképpen mi volt az oka annak, hogy kialakult egy hiány Egerben?
Előttem Gémesi Géza volt a vezetőkarmester, és ő akkor távozott a zenekartól, tehát muszáj volt egy új embert keresni, és így találtak rá.
Akkor, amikor megkaptad ezt a felkérést, akkor úgy mit gondoltál, oda még egy számodra vadonatú zenekar elé? Volt-e valami extra koncepciód, vagy megkérdezted, hogy eddig mit csináltak, és akkor na most ezt folytatjuk? Tehát hogy alakult ki az, hogy milyen lett a zenekar általad?
Hát ugye nagyon fiatal voltam, akkor kerültem ki a Zeneakadémiáról, ugye, és friss diplomás karmesterként, úgyhogy hát nagy ambícióval és lelkesedéssel kezdtünk együttműködni. Az első ilyen őszi nagy koncert az éppen Kodály Psalmusza volt, és Schubert befejezetlen szimfónia, ugye mindig a Bazilikába kezdtük az évadot egy ilyen nyitó koncerttel, és akkor már talán az előtti évben is a Nemzeti Énekkar a Filharmónia által ugye lejött játszani velünk, és én akkor a Nemzeti Énekkarba dolgoztam, mint énekes, tehát megkérdeztem, hogy akkor lehetne, hogy akkor ők jöjjenek megint Egerbe, és tulajdonképpen onnan egészen a Bazilika mostani felújítása előtti évekig rendszeresen a Nemzetiénekkar lejárt Egerbe, és együtt csináltuk ezeket az oratórium sorozatokat, vagy oratórium előadásokat, tulajdonképpen az oratórium repertoárt szinte végénekelték velünk itt Egerbe, ami hát egy nagy dolog volt, és nagyon örültünk, hogy egy ilyen neves énekkarral dolgozunk együtt. Talán bizonyára az elején az én személyem is segített ebben, hogy ugye ez a élő kapcsolat ez ott megmaradt, de aztán később is, mikor már én nem ott dolgoztam az énekkar, akkor is továbbra is megmaradt ez a viszony. Szélesítettük a repertoárt, játszottunk sok kortárs zenét, az opera irányába, hogy én nagyon szerettem és szeretem ezt a műfajt, tehát játszottunk színpadi előadásokat. Amikor a színházban Csizmadia Tibor volt az igazgató, akkor közösen kitaláltunk olyan zenés színházi eseményeket, amit nagyon szerettem volna megvalósítani, tehát hogy a színpadi kísérőzenéket megújítani és élő színházzal együtt játszani a darabokat, a Szent Ivánnyi Jájmot, vagy a Pergüntöt, és hát ezek nagyon-nagyon szép élmények maradtak. Tehát nagyszabású produkciókat hoztunk létre. Nekem mindig is szerelmem volt az, hogy a zenét valami fajta társművészettel is kombinálni. Ezért csináltunk például a gimnáziumi ifjúságnak egy köszi nevű sorozatot, ami középiskoláknak szóló zene, képzőművészet, ezt még a Kepes Központban, amikor fényel, képzőművészettel, kisebb előadás sokkal, irodalommal együtt szólaltak meg tematikus koncertek. Meg kell nézni a kottatárunkat, gyakorlatilag egyszerűen nem férünk már el, tehát szinte megduplázódott az a kotta mennyiség, amit előtte játszottak, és amit azóta játszottunk. Úgyhogy sok mindenbe fejlődött a zenekar, teljesen más módon kezdtünk el muzsikálni, és azt gondolom, hogy már a egyetlen ütőképes csapat működik Egerben.
Majd beszélünk még később arról, hogy egyáltalán tudod-e szakaszolni ezt a 30 évet, de azt javaslom, hogy haladjunk egy kicsit kronológusan a te életedben, mert ugye mondtad is, hogy közben is nagyon sok mindent csináltál, tehát ugye elvállaltad ezt a művészeti vezetést 1996-ban Egerben, de ugyanakkor Debrecenben is voltál 2000-től a Kodály kórus élén, 2003-ig, aztán visszatértél oda 2016-tól 2020-ig. Ugye ez egy másfajta tevékenység volt, mert ott ugye karnagyként működtél. Tulajdonképpen melyik a te eredeti foglalkozásod, hogy karmester vagy, vagy karnagy vagy, vagy énekes vagy, ahogy mondtad, énekeltél is. Tehát tulajdonképpen mi a képzettséged, és hogyan ágasztál el különféle irányokban?
Nem szeretném magamat besorolni, de ez kétségtelen, hogy először én a karvezetés szakra jártam a Zeneakadémiára, tehát én a gimnáziumból kikerülve, ahol rengeteg kórus volt, de voltak zenekarok, tehát egy nagyon jó kis gimnáziumban jártam, a Budai Magyar gimnáziumban, Budafokra, és hát Sisak András nevű megszállott lelkes énektanár teljesen belebolondított ebbe a világba. Persze akkor én már ugye zongoráztam 6 éves korom óta, sőt akkor jazz zongoráztam, akkor voltak ilyen popzenekarok, amikben játszottunk, de Dixieland bandet is alakítottunk, de közben népzenéltünk. Tehát egy nagyon gazdag zenei élet volt, kórus élet is volt. Letettem arról, hogy biológus leszek, és akkor végül is a Zeneakadémia arra felvételiztem karvezetés szakra, és el is végeztem. Tehát én karvezető, középiskolai énektanár, szolfés tanár, zeneelmélet tanár vagyok első diplomaként.
Érdekes, hogy ezt az utat választottad, mert hiszen amennyire népszerű műfajokat műveltél, a fiatalok többsége inkább azokba az irányokba megy el, az egészen biztos, meg könnyebb valahogy megszerezni a közönséget.
Nem gondolom, hogy kizártam az életemből ezt a másik fajta zenét, de engem vonzott a kórus muzsika is. Persze hát már a karmesterség is ott megcsillant előttem. Tehát nem egy ilyen gyors talpalónak vagy ilyen ugródeszkának használtam a karvezetés szakot, mert sokan elkezdik, aztán utána átmennek karmesterként. Nem, én ezt nagyon komolyan és nagyon szeretem mai napig is a kórus műfajt. A könnyebb műfajokat is szeretem, amit belőle az igényes, a jazzdől kezdve a népzenéig, de számomra mégis a klasszikus muzsika adja a bázisát a gondolkodásomnak. A karvezetés után felvételiztem a karmester szakra, és azt is elvégeztem Lukács Ervin osztályában, diplomáztam 95-ben, és azt gondolom, hogy ez a kettő nagyon jól megfér az életembe, és mindig párhuzamosan is működött, hiszen ugye először pont a karvezetés szakból kifolyólag kerültem a Nemzeti Énekkarhoz, ahol a basszus szólamvezetője voltam, de énekes is, és ott dolgoztam 10-11 évig, miközben már Zeneakadémián a karvezetés szakon tanítottam vezénylést, de közben végeztem a karmester szakot párhuzamosan, tehát ott is 11 évig voltam adjunktusa a Zeneakadémiának, és akkor a Nemzeti Énekkarból elhívtak Debrecenbe, hogy vezessem a Kodály kórust, és ott voltam 3 évig, és lettem volna ott tovább is, csak onnan meg Petrovics Emil elhívott az operába, mert ő meg egy karigazgatót keresett, és hát erre nem lehetett nemet mondani, nem is akartam, és így kerültem az operába 2003-ba, ahol szintén eltöltöttem 11 évet, mint karigazgató, de mint karmester is, hiszen miközben a opera és az Erkel énekarát vezettem, közben előadásokat is dirigáltam, mint karmesterre az operában. Tehát számomra ott csúcsosodott ki, hogy mind a kettőt lehet csinálni egyszerre, és nagyon élveztem ezt az időszakot. Mm-hmm. És aztán az opera után kerültem vissza Debrecenbe, ott is a színházhoz, hogy az opera tagozatot vezessem, illetve a Kodály kórust.
Közben egyfolytam a végig Egerben is voltál, ugye 96-tól ugye mind a mai napig rendületlenül és töretlenül. Mindegyik külön-külön önmagában sem kevés, tehát a Kodály kórus az ország egyik legelismertebb kórusa. Az opera, mint intézmény egyedülálló a maga nemében, tehát el is csábulhattál volna bármelyikhez is úgy, hogy ott hagyod Egert.
Közben tanítottam a Zeneakadémián, tehát amíg az operába úgy kezdtem el dolgozni, hogy a Zeneakadémián tanítottam, csináltam az Egri Szimfonikus Zenekart. Hát nehéz volt, ott végül is aztán a tanítást hagytam abba, amit amúgy nagyon-nagyon szeretek, de az egyszerűen lehetetlen volt úgy, hogy délutánonként beszaladni a Zeneakadémiára, egy kicsit tanítani, egy próba és egy előadás között nem éreztem tisztességesnek. zenekarnak, és akkor a tanítást szüneteltettem. De mivel az egész szimfonikus zenekar igazából ugye hetente két estén próbál, és akkor azért ezt meg tudtuk oldani úgy, hogy én ezt a két estét valahogy mindig megtartottam. Volt úgy, hogy kértem segítséget, hogy valaki más próbált, volt úgy, hogy szólampróba volt. Tehát azt valamiért nem engedtem el szerencsére, és valahogy működött ez a dolog, de azért nem gondolom, hogy ez olyan különleges tett egy karmester életében. Nagyon sok kollega vezet több zenekart, illetve jár több zenekarhoz. Persze be kell osztani a munkát, és nem lehet mindent egyedül csinálni, de szerencsére mindenhol voltak segítségeim.
Egerben elismernek, megbecsülnek, és valamiért úgy érzed, hogy jó helyen vagy, és ezt az elmúlt 30 év bizonyítja, hogy sikerült tulajdonképpen a városba is jól beágyazódni. Annyira éppen megnéztem, hogy kaptál jó néhány elismerést, de az ömét Egertől.
Ami például Egerhez köthető, de számomra egy fontos, mert igazából a közönségnek a díja, ez a Heves megyei Prima díj, ugye, ami a Heves megyei civilek adják, tehát, hogy nem egy, nem tudom, grémium, aki majd eldönti, hogy hogy ítél meg, hanem a közönség ajánlataiból választotta ki nagyon sok neves kollega mellett abban az évben, úgyhogy számomra ez egy fontos díj volt. De hát természetesen az egri díjak is nagyon fontosak, csak azt mondom, hogy ez egy kicsit nem csak Eger, hanem az egész régiót érinti.
Igen, Heves megyei Prima díj 2017-ben kaptad ezt, de menjünk vissza oda, hogy 2005 Egerváros zenei nívódíja. Aztán megkaptad az Artisius díjat, azt nem Egervárosától 2010-ben, ez a kivétel. Viszont van még két egri díj, 2013-ban a Pro Agria, illetve 2015-ben az Eger Csillaga díj.
Szerencsére azt kell mondanom, hogy az Egri Szimfonikus Zenekarnak sikerült mindig is megbecsülést szerezni a városban, és sokféle önkormányzatot éltem meg a 30 év alatt, de mindig támogató volt az önkormányzat a maga módján, a maga lehetőségei szerint. Persze voltak kifejezetten pozitívabb időszakok, és voltak szerényebb időszakok, de azt kell mondanom, hogy a zenekar megbecsültsége az töretlen, és valószínűleg a személyem is ehhez hozzátartozik, úgyhogy én nagyon köszönöm Egernek, hogy gondolt rám ezekkel a díjakkal, mert akkor évről évre úgy érzem, hogy tudtunk még bele tenni a mérlegbe, és megérdemelte a zenekar, hogy ilyen díjakkal méltassák a munkáját, hiszen maga a zenekar is kapott több díjat.
Ugye 30 évről beszélgetünk, és ez egy nagyon hosszú időszak, nagyon sokat fejlődik egy ember is 30 év alatt. Te is már nem ugyanaz az ember vagy, aki 1995-ben először egy Strauss estet dirigáltál az egész szimfonikus zenekarnak, és nyilván a zenekar is változott, biztos cserélődtek a tagok. Gondolkoztál-e azon, hogy mikor értél el te személy szerint bizonyos változásokhoz, amikor úgy érezted, hogy na most akkor egy kicsit más irányt kell adni a zenekarnak? Hány ilyen időszak volt szerinted? Magyarán tudod ezt szakaszolni az egri szimfonikus zenekar életét azóta, hogy kézbe vetted 30 évvel ezelőtt?
Nehéz szakaszolni, mert folyamatos munka van, és ráadásul ugye egy ilyen típusú zenekarnál, ahol azért az évadunk nagy részét olyan koncertek adják, amik szinte hagyományosan mindig ismétlődnek egymás után, tehát vannak különböző évszakokhoz, időszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó koncertek, amit mindig teljesítenünk kell, és igazából ugye talán a műsorokban változik az ember, és mindig kitalál újakat és újakat, tehát így nehéz szakaszokat meghatározni, de mindig volt olyan dolog, ami valami új szint hozott. Ugye volt egy időszak, amikor kezdtünk kitalálni új eseményeket, amik most már hagyománnyá váltak. Például. Ilyen volt például, amit említettem, a köszi, hogy középiskolásoknak kezdtünk el sorozatot játszani. Voltak ovis koncertek, amikor már óvodásoknak is játszottunk. Akkor elindítottuk, ugye, hát ami aztán megszakadt, hogy a színházzal nyaranta nagy produkciókat csináltunk. Elkezdtük a Kamaraopera Fesztivált, elindult a Symphonic Like, amely a könnyűzenét integrálta a szimfonikus zenével, hogy egy más közönséget szólaltassunk meg. Hát ugye a Strauss-est azt már kaptuk, de ugyanúgy az újévi koncertek, az is gyakorlatilag egyidős ezzel a 30 éves indulással majdnem. Tehát ott előtte még egy volt talán. Tehát, hogy mindig jöttek ilyen újabb ötletek. És azt gondolom, hogy most már nagyon nehéz bővíteni, hiszen rengeteg rendezvény van, de ez büszkeséggel tölt el, hogy ezek továbbra is működnek. Tehát amit mondjuk 10-15 évvel indítottuk el, vagy 10 évvel, mint ez a Symphonic Light, vagy a Kamaraopera Fesztivál, azok most már hagyományos koncertek, már mindenki várja őket. És azért ezek nem kis dolgok. És ráadásul a közönség is változott, tehát például most visszatérve a fesztiválra, tehát az, hogy ma Magyarországon tulajdonképpen sok kortárs zenével, de nagyon izgalmas fiatal produkciókkal, innovatív előadásokkal egy ilyen egyhetes, háromnapos fesztivált évről évre meg lehet tartani, és ennek van közönsége Egerbe, azt én egy nagy fegyvert énnek tartom, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt még mindig sikerül megrendezni.
Azt is lehet mondani, ugye a kortárs klasszikus zene azért nagyon necces tud lenni már a befogadó közönség szempontjából, hogy mennyire hajlandók egyáltalán meghallgatni, de lehet nyitogatni az emberek fülét, és nyilván ez is egy fontos célkitűzés, hogy minél több emberhez eljutatni a klasszikus zenét, vagy megszerettetni a klasszikus zenét. Én azt gondolom, ez egy nagyon komoly feladata minden klasszikus zenésznek akkor, amikor nehéz felvenni a populárisabb műfajokkal a versenyt.
Nem kell versenyezni, de az kétségtelen, hogy ez egy olyan szegmense a kultúrának, amiről, mivel minden máshol más zene szól, ezért kevesebbet hall a közönség. Tehát ahhoz, hogy új közönséget neveljünk, ahhoz edukálni kell a közönséget, még a koncertek során is, vagy a koncertek előtt is. Én például mindig beszélek, mindig elmondom, hogy mit fognak hallani, akkor is, ha Beethoven 5-et játszunk, mert abból is csak a titititát ezt tudják. Nem baj, csak nincs más fórum. Tehát inkább azon kell dolgoznunk, hogy a közönséget megnyerjük arra, amit mi szeretnénk nekik eljátszani. És például a kortárs zenével, bár a Kamaraopera Fesztivál nem csak kortárs zenét játszik, hát hiszen baroktól kezdve a klasszikuson át mindenféle van a gyerek koncerteken keresztül, de kétségtelen, hogy sokféle kortárs előadást játszottunk ott, de persze azért úgy válogatok, hogy ezek mind izgalmas, hallgatható, befogadható, valamiért szerethető előadások, és a közönség visszajelzése alapján van, aki azért jön, mert múltkor is jó volt, nem riad meg attól, hogy most valami olyat hall, amit nem ismer, mert hiszen múltkor sem ismerte, és mégis élvezte az előadást, tehát már kíváncsi arra, hogy na, most mivel rukkolunk elő, tehát tulajdonképpen bizalmat nyert a kortárs zene, vagy bizalmat nyert minden előadás, amit mi erre a fesztiválra viszünk, és szerintem ez még fontosabb, mint az, hogy mindenki ismeri az összes szerzőt és a műveket. Nem tartunk itt. Tehát máshol tart a kultúra, nem kell, hogy mindenki ismerje minden klasszikus szerzőt, minden kortárs zeneszerzőt, de az, hogy izgalmas előadásokkal nyitogassuk a világképét és a palettáját, az viszont fontos.
In posizione simmetrica. È un buon numero.
Buonasera.
Buonasera. Molto che aspettava.
No, perché volevo biglietto, può prenderlo da quella striscia.
Scusi, questa?
Sì.
Perché? Perché se ne cieco?
Non so, immagino che c'entri con quella storia che la fortuna è cieca. Di solito voi venditori siete molto becchi.
Non sono cieco, ma vecchio, sì.
Quanti anni ha?
72, ma questo è un buon numero, in genere porta bene.
Mi chiedevo se avesse voglia di venire a bere qualcosa con me.
Non posso.
Sono parrucchiere, venga con me.
Mi spiace, davvero non posso farlo, non posso andarmene ora.
Venga con me. È vero che la chiamavano Tito. Venga con me. Conosco un caffè tranquillo.
Sok teendőd mellett, ami alapvetően az EGRI szimfonikus zenekarnak a igazgatása, vezetése, a Kótának is az elnöke lettél 2025 áprilisában. Ez a felkérés hogyan érkezett? Mit teszel te ez ügyben?
Váratlanul ért a felkérés. Megtisztelő volt, hogy megkerestek, hiszen a Kóta eddigi elnöke, Kocsis Holper Zoltán már nem tudta tovább folytatni, szintén rengeteg elfoglaltsága miatt ezt a feladatot.
Mi ez pontosan? Nézzük ezt a mozaik szót.
Hát kórusok, zenekarok és népzenei együttesek országos szövetsége, ami fölöleli tulajdonképpen a teljes amatőr kórus mozgalmat, a kisebb szimfonikus zenekarokat, és hát a népzenei együtteseket, és a népzenei edukációt is igazából, de hát ugyanúgy a kórus életben is az ifjúsági kórusok, az iskolai kórusok, tehát belefolyik ez a zeneoktatás területébe is, úgyhogy ez nem csak előadó művészet, hanem közművelődés, közoktatás, tehát minden területet érint. Ugye rengeteg tagja van ennek a szervezetnek, 70 éve működik, tehát egy óriási hajó, ami évente 250 programot szervez, szóval egy nagyon izgalmas világ ez. Én igazából csak távolról figyeltem mindig az eseményeket, mert ugye én inkább a hivatásos világból jöttem, és olyan kórusokat vezettem. De most is vezetek amatőr kórust, Vaslő és Kamara kórust vezetem Budapesten, tehát most egy picit már jobban látom az amatőr világot is, és hát ugye rengeteg kórusversenyen zsűriztem a világban, meg Magyarországon is, tehát azért van rálátásom bőven erre a területre, bizonyára ezért is kerestek meg engem, bár azt kell mondanom, hogy, és ennek örülök, hogy talán úgy tudom most elkezdeni ezt a munkát, vagy segíteni ennek a szervezetnek a működését, mint egy picit a kívülálló, aki ránéz egy ilyen nagy szervezetre, és föltesz egy csomó kérdést, hogy mik itt a prioritások, mi a fontos, miért kell ez ma, mitől jó ez, mit lehetne talán változtatni, hogy még többen ismerjék, még több embert elérjünk. Ezeken munkálkodunk most.
Úgy látom, szeretsz kalandozni különféle irányokba, ez a Kóta is ilyen, és mondtad, hogy egyébként már külföldön is zsűriztél. Tényleg szoktál külföldi zenekarokat, kórusokat irányítani? Tehát vannak külföldi felkéréseid?
Mostanában éppen nincs annyi, de volt erre példa bőven. Számtalan külföldi zenekarral dolgoztam együtt, és külföldi kórusokkal is, és ezért 20 éven keresztül a debreceni Bartók kórusversenynek voltam a művészeti bizottságának tagja. Maga a kórusverseny is egy nagy szervezet, az Európai Kórus Versenyek Szövetségének a tagja volt, és ezért rengeteg helyre eljutottam, több kurzust tartottam külföldön. Úgyhogy volt erre példa, most ez nincs olyan sűrűn.
De a Regionális Zenekarok Szövetségében is tevékenykedsz.
Igen, annak is az elnöke vagyok, ami már szintén 10 éves szervezet, ezt azokkal a zenekarokkal hoztuk létre, akik ugye az országban több évtizede működnek, sőt vannak száz éves együttesek is, de nem tudtak hivatásos státuszt elérni az évek során, tehát nem hivatásos státuszban működnek a zenészeik. 9-10 ilyen zenekarban országszerte, és ezeket próbáljuk összefogni és képviselni ebben a szövetségben.
Gondolom elsősorban pénzkérdés az, hogy mitől lesz hivatásos státuszú egy zenekar. Ez például elképzeled jobb napokon, hogy akár az Egri Szimfonikus Zenekar is hivatásos státuszú zenekarrá váljon?
Hát ezt az elmúlt 30 év alatt mindig elképzeltem, és mindig egy szép vágy volt. Aztán volt egy időszak, amikor úgy láttam, mivel Eger valahogy nem tudott soha ekkora forrás biztosítani egy zenekarnak, ugye 100 milliókról van szó, amivel egy hivatásos zenekar működik, és látva azt, hogy tulajdonképpen megváltoztak a városi zenekarok, vagy az intézmények által fönntartott zenekarok státusza azokban a városokban is, ahol sikerült annak idején hivatásos státuszt kivívni, tehát ott is nagy nehézségekkel küzdenek a zenekarok, hogy egy önkormányzat kitermelje azt a pénzt, amivel működtetni tudja a saját zenekarát. Aztán arra gondoltam, hogy nem kéne nekünk ennyivel több pénz, lehet, hogy nem a státuszon múlik, hanem egy kicsivel több finanszírozással legalább olyan gazdag programot tudnánk csinálni, mint egy hivatásos zenekar. Hát igen, ez egy örök kérdés, hogy milyen státusz az, amivel jól tudna működni egy zenekar. Persze a biztonságos, a tervezhető, az előrelátható, a folyamatosan fenntartható nívót azt valóban csak állandó megfizetett tagsággal lehet fenntartani. Hát erre Egerben nincsen elég forrás, így úgy tudjuk fenntartani azt a minőséget, hogy megpróbálunk jó zenészeket hívni, alkalmilag is van egy tagság, ami azért a bázisát adja a zenekarnak. Persze ebbe vannak olyan tagok is, akik amúgy főállásban egy hivatásos zenekarba dolgoznak, de évek óta eljárnak hozzánk. Több városból érkeznek hozzánk zenészek, de egy állandó tagságról van szó. Tehát ez egy másfajta működést eredményez. Álmaim voltak, de mindig a realitásnál kell maradni.
Tulajdonképpen akkor a zenekari tagoknak a lelkesedése az, ami egy bizonyos nívót fel feltétlenül enged a zenekarnak? Tehát ezen múlik, hogy a zenekari tagokat eléggé lehet-e lelkesíteni? Ingyen dolgoznak?
Hát nem ingyen dolgoznak. Ezek a zenekarok úgy működnek, most nevezzem regionális zenekaroknak, mint amiről előbb beszéltünk, tehát Eger is ilyen, hogy ugyan nem főállásban dolgoznak, vagy nem státuszban dolgoznak a zenészek, de kapnak a próbákért egy minimális tiszteletdíjat, a koncertekért is kapnak. Pár ezer forintról van szó, csak hogy a hallgatóság is tudja ezt. Viszont amiből élünk, tehát az a büdzsé is jóval kevesebb, mint egy hivatásos zenekarnak a büdzséje. Így azért lehet működni, nem lehet rengeteg koncertet csinálni, de egy folyamatos működést tudunk biztosítani. Ahogy kérdezted, hogy milyen nívon lehet játszani, hát ez ugye magával hozza azt, hogy olyan zenészek tudnak működni, akiket meg tudunk fizetni, vagy akik szívesen beszállnak a működésbe ilyen áron is. Tehát az, hogy az ember a legjobb zenészekkel folyamatosan együttműködjön, és ezt méltó módon tudja díjazni, erre ez nem alkalmas, ez a státusz. A nehézség még az is egy olyan városban, mint Eger, hogy nincsen olyan zenei főiskola, ahonnan mondjuk az utánpótlást automatikusan lehetne hozni, tehát nincsen előiskolája ennek a működésnek, tehát például nagyon sok miskolci kollega érkezik, hogy ott van Miskolcon zeneművészeti főiskola, onnan sokan jöttek, sokan lettek tagok, a Miskolci zenekarból is sokan átjártak, vannak régi kollégák, akik már esetleg nyugdíjba kerültek más zenekaroknál, és szívesen játszanak nálunk. Sok olyan fiatal van, aki még főiskolás, lehet, hogy Pesten, lehet, hogy más városokban zenei főiskolás, és az is eljön hozzánk játszani. Hát aztán, hogy marad-e, azt nem tudjuk. Van egyfajta fluktuáció, de azért van egy állandó mag is, aki játszik. Ezzel tudunk főzni.
Biztos vagyok benne, hogy ez nem csak szakmai, hanem érzelmi kérdés is nálad, hogy ennyire ragaszkodsz Egerhez.
Abszolút, hát hogyha csak szakmai lenne, akkor biztos már más tett volna. Én ezt többször elmondtam, hogy Egerbe nagyon sok olyan dolgot meg tudtam valósítani, amit lehet, hogy máshol nem tudtam volna. Bármi eszembe jut, és bármilyen ötlet fölmerül, ott készségesen nyitott kapukat döngetek, úgyhogy ez azért egy jó dolog.
A mai kávéház vendége Szabó Sipos Máté karmester, karnagy, az Egri Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője volt. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiháromról